Dicsérj tünk, drága úrunk, minden munkádért, amit eddig ebben a gyülekezetben és ebben az ifjúsági körben elvégeztél. Segíts nekünk, hogy hagyd tudjunk most lelked által olyan közelségbe kerülni hozzád, hogy megérthessük, mi a mai napra a te üzeneted. Kérjük, hogy végy munkába most minket, hogy hagyd tudjunk egy-egy lépéssel közelebb kerülni hozzád. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az ifjúságot. Nagyon nagy ifjúságpárti vagyok, noha 25 éve a gyermekmisszióban szolgálok. A nevem dr. Szalóczi Péterné, Inke néni, és 32 éve járok a gyülekezetbe, és felnőtt korban konfirmáltam, ez is mind hozzátartozik a bizonságtételemhez. Ez egy különösen Isten a helyemre, szívemre helyezte azt, hogy mennyire fontos az, hogy minél fiatalabb korban közel kerüljetek az Úrhoz. Magamról talán még annyit, hogy közel 40 éven át a Szent István Egyetem agrárgödöllői fakultásának egyik budapesti karán tanítottam. Most már 66. évenbe járok, és most átadtam a területet az ifjúságnak, de bevallom nektek őszintén, egy nagyon nehéz erőpróba volt, és most már csak egy picit dolgozom, ilyen szakdolgozatokat javítok, tehát mondjuk a tanítást befejeztem, és éppen ezért felszabadultak az erőim, és most egyre többet lehetek, még többet lehetek a gyülekezetnél. Mindenért ezért egyedül Isteni a dicsőség. A bizonságtételemnek a mottóját, összefoglalóan, hogy miről is szeretnék előttetek beszélni, azt úgy foglalnám össze, amiről van egy nagyon aranyos kis rövid ilyen kis mondókat, talán ismeritek is, hogy a lelkünk kertjében vannak ugye virágok, és vannak olyan virágok, amelyek a napsütést szeretik, és vannak páfrányok, amelyek az árnyékban vannak, ugye? És mi olyan virágok vagyunk, hogy természetesen mindig szeretnénk napsütésben lenni, mert az olyan csodálatos, de Isten sokszor minket az árnyékba tesz, páfrány sorsot készít nekünk, és az utolsó évek az életemben nekem is ilyen páfrány sorsú keresztény élet volt, de utólag, akkor, amikor benne voltam, lehet, hogy egy kicsit többször kértem Istent, hogy most már legyen vége ennek a páfrány sorsnak, de ahogy túl voltam rajta, úgy a 91. Zsoltár első verse jutott eszembe az, hogy milyen jó, hogy a mindenható árnyékában voltam. Tehát árnyék ez, de a mindenható árnyéka, Isten árnyéka, amiből ő mindig kihozhat valami jót a mi tanulságunkra. No, ezeket szerettem volna elmondani nektek, és a mai igét az apostolok cselekedeteihez írott könyvből hozom. Egészen biztos, hogy mindenki ismeri a történetet. Azt is elárulom nektek, hogy én is egy huncut fiatal voltam, és amikor ilyen történeteket, ami nagyon ismert, Dávid, vagy a Jób, vagy mondjuk az Abcselből ez a történet, akkor mindig úgy belül először az óemberem morgott, hogy jaj, már megint kívülről tudom, ilyenek vagyunk mi. És én is beleestem ebbe a hibába, és most próbáljuk meg, hogy miért kiküszöböljük. Mondom, nem az egész fejezetet olvasom, hanem mondom nektek, hogy az első, Abcsel 16, első második vers, és aztán a 13-tól 35-ig. Jó? Párról van szó, így jutott el Derbébe és Lisztrába, és íme volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, hívő zsidó asszonynak és görög atyának fia, akiről jó bizonságot tettek Lisztrában és Ikóniumban lévő atyafiak. Ez az első kettő, és akkor most a 13-tól, itt már Pál Filippiben van. Szombaton kimentünk a városon kívül egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak a zsidók, és helyet foglalva beszédbe elegyedtünk az egybegyűlt asszonyokkal. és egy Lídia nevű Tiatira városából való istenfélő bíborárus asszonynak, aki hallgatott reánk, az Úr megnyitotta a szívét, hogy befogadja mindazt, amit Pál mondott. Meg is keresztelkedett egész háza népével együtt, ekkor kért minket, ha már az Úr hű tanítványának ítéltetek engem, gyertek az én házamba, és maradjatok ott, és unszolt minket. Történt pedig, hogy mikor az imádkozás helyére mentünk, egy rabszolga leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslataival nagy hasznot hajtott gazdáinak. Ez követte Pált és minket, és mindegyre kiáltozott, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Ezt művelte több napon át. Pált azonban bosszantotta el, és hátrafordulva így szólt a léleknek. Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, menj ki belőle, és azonnal ki belőle. Mikor pedig gazdái látták, hogy keresetük reménye elveszett, megragadták Pált és Sílást is a piacra, a hatóság elé hurcolták. Azután a bíróság elé állították, és ezt mondták. Ezek a zsidók zavart okoznak városunkban, mert olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk rómaiaknak nem szabad elfogadnunk, sem cselekednünk. És velük együtt a sokaság is ellenük támadt, a bírák pedig letépették ruhájukat, s megbotoztatták őket. Sok botütés után tömlőcbe vetették, és megparancsolták az őrnek, hogy gondosan őrizze őket. Erre a parancsra az őr a belső tömlőcbe vetette őket, és lábukat kalodába szorította. Éjfél tájban Pál és Sílás imádkozással és énekkel dicsőítette az Istent. A foglyok meghallgatták, és hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a tömlőc alapjai. Azonnal megnyílt minden ajtó, és mindnyájunknak bilincsei lehullottak. Felriadt az őr álmából, és mikor látta, hogy a börtönajtók tárva nyitva állanak, kivonta kardját, és meg akarta magát ölni, mert azt gondolta, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban hangosan így kiáltott, ne tégy kárt magadban, mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Sílás elé. És miután kihozta őket, így szólt, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így szóltak, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Isten igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És ő magához vette őket, az éjszakának abban az órájában megmosta sebeiket, azonnal megkeresztelkedett, egész háza népével együtt. Aztán bevezette őket a házába, asztalt terített nekik, és minden hozzátartozójával, egész családjával együtt örvendezett, hogy Istenben hívővé lett. Egy jól ismert igerészt olvastam fel nektek, én azt hiszem, hogy ezt mindenki nagyon jól ismeri már, és ezt az igét különösen kiemelek belőle egy mondatot, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ezt az igét szoktuk elővenni, ugye, amikor ünnepélyes felelősséggel ránk nehezedik a ránk bízottaknak a hitre jutása. És itt nem csak a háza népe alatt természetesen lehet, hogy a családodban levő hitetlenre is gondolhatsz most, de a házad népe, akit Isten rád bízott. Ha a szolgálatban gyerekeket, akkor gyerekeket. Tehát itt egy tágabb fogalomról van a háza népéről itt szó, tehát mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy itt nem csak arról a szűk családról van szó, ahol élünk, de az ottan levő családtagok hitre jutása is Isten gyermekeinek a felelőssége. Na most én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem nagyon sok álmatlan éjszakám volt már emiatt. A családban Istennek hála a gyermekem, hitben jár, de, és az ő kis közössége a férje, de a családunk többi részében nagy volt az ellenállás Isten igéjével szemben. Ennek persze okai voltak, hogy miért, de azért az hozzátartozik a történethez, hogy hívő édesanyám volt. Ő mindig teljesen egyedül, és imádkozott, és mielőtt meghalt, akkor azt mondta, hogy egyet ne felejts el. Én nem érem már meg, hogy egy testvérem volt, hogy a Levente hitre jusson, de ne felejtsd el, hogy most te viszed őt tovább az Úr elé. Ez annyira bennem maradt, hogy neki milyen fontos, és mennyire hitte az Isten igéjét. És nem úgy hitte, ahogy én, ugye? Majd meglátjuk, hogy miért. Na most, nagyon gyakran túlzott aggodalmaskodás miatt szeretjük nyakon csípni azokat, akik még hitetlenek, ugye? És most ér meg, legalábbis amikor én fiatal voltam, én tudom azt, hogy engem évekre ezzel távolítottak el a hit útjáról, az előszakossággal, amikor én akarok valakit. Isten, a megtérés és a hitrejutás az Isten munkája, ahhoz nekem semmi közöm. Tehát az biztos, hogy ha valakit én akarok megtéríteni, akkor az nagyon távol kerül Istentől, és lehet, hogy én miattam évekig keresni fogja Istent, és nem tud megtérni. Tehát ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ez egyáltalán nem a mi munkánk, semmi közünk hozzá. Ebben csak egy icipicit porszem eszközök lehetünk. Olyanok lehetünk ebben, mint a mentősök, ugye? Hogy veszik az adást, hova kell rohanni, oda rohanják, oda viszik a beteget, ahol meg tudják gyógyítani, mennek vissza, és tovább várják. Ennél több feladatunk az emberek hitrejutásában nincs. De rögtön megálltam egy pillanatra, hogy az első üzenete a mai igénknek, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözlősz, mint te, mind a te házad népe, de azért fel kell tenni azt a kérdést, hogy a ti hitrejutásatok mindenkinek rendben van. Mert ugye azt tudjuk, mindenki nagyon jól tudja, hogy vak nem tud világtalant vezetni. Sőt, Pál apostol is csak a damaszkuszi úton történtek után vált vezetővé, ugye? És tudott Jézushoz vezetni másokat. Pedig nagyon nagy tudású tudós volt, és minden tudott a szentíratokról. Van-e bizonyosságunk az üdvösségünkről? Ez nagyon fontos. Világít-e életünkben Jézus Krisztus? Na most ez az ige a fülünknek nagyon kedves. Ebben van egy ígéret, hogy higgy, és akkor a házad népe is rendben lesz, és hitre jut. De hogyha egy igét kiemelünk így a szöveg környezetéből, abból nagyon sok félreértés történhet. Egy nagyon kedves, sok éve ismert gyülekezeti tagunk egyszer nagyon panaszkodott, hogy ő már feladta. Ő már nem tud mit tenni a fiával, aki vele él, olyan vastagon a világ, ő mindent megpróbált, ő most már egy szót nem szól, ő már csak belekapaszkodik az Abcsel 16.31-be, mert Isten megígérte, hogy nem fog elkárhozni a fia. És úgy felmerült bennem a kérdés, nem az én tisztem őt fejbe vágni azzal, hogy most rosszul gondolkodsz, de sokáig imádkoztam érte, hogy Uram, vajon helyesen gondolkodik-e ez az asszony? Hát együtt él a fiával. Elég-e az, hogy ő ebbe az igébe belekapaszkodik? Vagy valami mást is? Amit te mondasz neki, azt meg kellene tennie. Vagyis ez a kedves gyülekezeti tagunk úgy érezte, hogy a hit az örökölhető. Most idézőjelben mondom, természetesen. És vajon örökölhető a hit? Hát nagyon-nagyon éles példák vannak a Szentírásban. Ismeritek a Sámuel könyvében, amikor Anna végre megkapja a drága kicsi gyermekét, akiért annyit imádkozott, és mikor lehet, akkor azonnal oda viszi Éli paphoz, az Isten szolgájához, és rábízza. És kire bízza rá a gyermekét? Mit tudunk meg erről az Éli papról? Azt tudjuk, hogy Isten szolgája. Ha most egy szóval kellene összefoglalni, azt mondanám, hogy egy abszolút liberális pap. Vagyis, hogy gyengekezű apa, szabadjára engedte a fiait ebben a történetből, ha egyszer érdekes, olvassátok el a Sámuel könyvéből. Egy abszolút strucc politikus volt, világosan látta, hogy élnek a fiai, De bedugta a fejét a homokba, mert jobb a békesség, ugye, nem szólunk bele. Abszolút konfliktus kerülő ember volt, pedig ő volt abban a pozícióban, amikor nem lehetett volna konfliktus kerülő, egy lelki vezető. És teljesen elevesztette a gyeplőt a családban. Ravasz Lászlónak olvastam egy ige magyarázatát, és ebből idézek, hogy mi lett a következménye. Nem tört össze Éli szíve saját háza népe bűnei miatt, ezért tört ki a nyaka Isten ítélete miatt. És azt is tudjuk a történetből, hogy a fiain is végrehajtatott az ítélet. Tehát ebből is látjuk azt, hogy óriási tévedés, ha valaki azt hiszi, hogy én ugye előjogaim vannak, mert nálunk mindenki hívő otthon, akkor én már megyek is a mennybe. Nagyon nagy tévedés. A kegyelem az nem örökölhető. Ma már én is világosan látok ebben a kérdésben, de mégis ezen az igén keresztül egy alkalommal, az igével is megkísértett a sátán. És ez is egy másik fontos üzenet, hogy figyeljetek rá, hogy a sátán még egy igét is úgy el tud fordítani a gondolataimba, hogy nehogy megértsd a lényegét, ugye? Mert egy olyan szituációba kerültem, amikor a szenvedés szemüvegén keresztül, egyébként is higgyétek el, amikor valaki szenved körülöttetek, egészen más lelkülettel, attitűddel kell hozzáállni. Azért, mert az homályosan lát. Ugye a fizikai, a lelki szenvedés az miatt bizony homályosan látunk a lelkiekben is. Hát ez történt velem is, amikor jó 2 évvel ezelőtt a testvéremről egyetlen családtagom már csak, a bátyám, és mivel korán elvesztettük a szüleinket, mi ketten nagyon-nagyon összenőttünk. És 2 évvel ezelőtt a nagyon fiatalos, 65 éves élete teljében levő bátyámról az egyik óráról a másikra kiderült, hogy olyan súlyos menthetetlen rákos, hogy 1-2 hónapja van hátra. És ő volt a családunk szíve. Olyan szakember volt, hogy nem volt olyan kiskereszt, nagykereszt, közép, szóval nem volt olyan kitüntetés, amit nem kapott meg. 500-an, ez nem azért mondom, de hogy azért az valamit jelent, hogy 500 ember ott volt a temetésén. Nagyon-nagyon szerették, mint szakembert. Édesapaként példás apa volt. Nagyon komolyan vette azt, amit mondjuk azért annyit tudni, hogy őt is hívő édesanyja nevelte, de ugye mondtam, hogy ellenállt Istennel szemben sajnos. Olyan példás házasságban élt a feleségével, hogy mindannyiótoknak olyan házasságot ígérek. Ő éjszakai ember volt, színházból járt éjszakánként haza, a felesége pedig egyetemen tanszékvezető tanár, tehát neki reggel 8-kor kellett mindig bemenni az Iparművészeti Egyetemre. És nem volt olyan reggel, hogy reggel 7-kor ő volt az, aki elsőnek kelt fel, és a feleségének a kávét meg a gyúszikát odavitte, és közben kiszaladt a garázsba, előmelegítette a kocsit, és úgy állt oda az előszoba a bejárathoz, hogy a sogornőmnek még a cipőjét se kelljen a hóba, esetleg csak a lépcsőből a előmelegített autóba beszáll. Most csak egy példa volt, de ez nem túlzás. Olyan mérhetetlen szeretettel szerették, és egymást, ahogy kívánom, hogy mindannyiótok ilyen házasságban legyen. És akkor most mondom azt, hogy de a szíve kőkemény volt az Istennel szemben. És tudjuk a példabeszédet 14-12-ből, hogy van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de a vége a halálba menő út. Na most a jó embereknek nagyon nehéz a megtérés. Azért egy icipici magyarázattal tartozom, hogy lehet az, hogy egy komoly hívő édesanyja nevel egy családba 2 embert, és ennyire más a kettő. Erre összefoglalóul idézek nektek, Váci Mihály nem a legkedvesebb költőim közé tartozik, de van egy vers, ami nagyon jó. Az a címe a versnek, hogy seb. Valami seb ég bennünk mélyen, mit nem vájtak mindenkinek a szívébe, csak kik csillag élen mentek át az éjek felett. Ez a csillag él, ez az, a mi életünkben az 50-es éveknek az államosítás és borzalmatnak. Szóval gyerekeket széttépték, a szülő ideg összeroppanás, a nagybácsi felakasztotta, már intézetbe kerültünk. Szóval elmondani nem tudom, hogy mit éltünk át az 50-es években. Ez a sok nyomorúság engem Istenhez odavitt. Őt megkeményítette, és ő végig azt mondta, hogy ha Isten lenne, ezt a sok igazságtalanságot, amit nekünk át kellett élnünk, tehát azért ennyit tudni kell háttérből, hogy miért volt ennyire kemény a szíve az Istennel szemben. Tehát sokunknak van azért valamilyen seb, ami mélyen ég bennünk, ahogy Váci Mihály mondta, akik csillagélen mentünk át az éjek felett, de ezek a sebek nem szabad, hogy Istentől eltávolítsanak, hanem igenis vigyenek oda Istenhez. Az orvosok azt mondták, hogy maximum két-három hónapja van. A közötti orvosunk, nagyon jó barátságban vagyunk vele, és elhívott magához a sógornőmmel együtt, és a következőt mondta, ő azt javasolja, mint orvos, hogy nem szabad megtudnia, hogy ennyire rövid ideje van hátra. Mert ő, mint orvos, a legtöbb öngyilkosságot abban látja, amikor egy embernek nincs ideje feldolgozni azt, hogy mi fog elkövetkezni. Tehát ő a sógornőm jelenlétében kifejezetten arra kért, hogy mi erről, hogy neki ilyen rövid ideje van, különösen ugye felém, mert tudta, hogy a sógornőm az biztos nem fog erről lebeszélgetni, de hogy én se beszélhetek erről. Na most, a sógornőm pedig még hozzátett valamit, hogy ha jót akarsz, akkor te pedig légy olyan kedves, és mostantól kezdve a te jó Istened jóságáról itt egy szót ki ne ejtsél nálunk. Ez mind a két dolog olyan volt, mint a fejbe vertek volna. Nem is tudom, hogy mentem azon a napon haza. Nem beszélhetek Istenről a családban, a testvérem, aki nincs hitben, és két hónapon belül bármikor, azt mondták, hogy meghalhat, bármikor hörgőrákja volt, és akkor vették észre, amikor már 7 daganat volt a fejben. És azért mondták, hogy bármikor meghalt, mert amikor agytörzshöz hozzáér az egyik daganat, akkor vége. Tehát ezért volt ez ilyen viharos. A testvéremnek egy kérése volt, hogy egyetlen napot nem kíván kórházban tölteni. Azon az úton, amikor hazajöttem ezután az esemény után, végig ez az ige járt a fejemben, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mindaz a házad nép, és így kikaptam a szöveg környezetéből, és ebbe bele akartam kapaszkodni minden áron, hogy Uram, te nem teheted, hogy a Levente elkárhozzon. Én hívő vagyok, én hiszek, én neked szolgálok, majd, hogy nem úgy fogalmazódott bennem, hogy ez neked kötelességed, hogy megted. Ha nem, őszinte vagyok, ez így történt. Na most teljes lelkileg olyan békétlenség volt bennem, és azért hozzá kell tennem, hogy ezekben az években, azokban a páfrány években, ahogy említettem nektek, nem, a kezem szinte elég, nem elég, hogy hányszor álltam műtő ajtó előtt, amikor a saját gyermekemet műtötték, de soha ezt a békétlenséget, amit most a bátyámmal kapcsolatban nem éreztem, mert ő hitben járt, és mindig egymás kezét fogtuk, és azt mondtam, hogy majd meglátod, az Úr ezt is megmutatja, hogy miért engedte meg, és mosolyogva ment, és a műtősök sírtak. Azt mondták, hogy ilyet még nem láttak, hogy egy fiatal nőben ekkora erő legyen, hát nem benne volt az erő, hanem Jézus ereje volt, és tehát sokkal nehezebb próbákon mentem keresztül éveken át, de ezt mégse tudtam a testvéremet feldolgozni. Hát ezt megértitek, hát éreztem, tudtam, hogy ha holnap meghal, elkárhozik. És akkor hazafelé, hazaérve leültem a Szentíráshoz, és ezt elővettem, ezt az apostolok cselekeihez íródott részt, amit Isten ott eszembe jutatott az úton, hogy is volt ez. És akkor nyílott meg előttem, hogy ó, hát fantasztikus. Hát ebben az egy fejezetben három modellt tesz elénk Isten. Hogy hogy lehet hitre jutni ilyen családban, olyan családban, hitetlen család, hát itt van. Hát csak ezt kell csinálni, amit itt az Úr. És ezt szeretném nektek elmondani. Hát mi volt az első két verszakot, amit felolvastam? Ugye azt mondtam, hogy a Timóteusról olvastam föl, hogy egy Timóteus hívő édesanya és görög apa gyermekeként nevelkedett. Lukács, mivel nagyon művelt volt, aki ezt az abcselt is írta, nála minden szónak fontos jelentősége van. Tehát ez a család egy felemás igájú család volt, ami annyit jelent, hogy az anya hívő volt, ugye? Mert ezt a szót, hogy hívő, nagyon ritkán használja Lukács, később mondja azt, hogy istenfélő valakire, de hogy hívő, azt ő nagyon ritkán mondja. Na most azért tudni kell, hogy Timóteusnak még a nagymamája is hívő volt, akiről ír itt. Hogy már fiatalon jó bizonságot nyert Jézus Krisztus hívei között. Nekem szeretett fiam az Úrban, mondja róla Pál. És bennem akkor az fogalmazódott meg, hogy milyen csodálatos hatalma van a szülői háznak. Hogy ahol legalább egy személy, mindegy, hogy édesanyja, vagy édesapa, vagy dédi, vagy nagypapa, de egy személy legalább hitben jár. Semmi más nem tudunk erről a mamáról és a nagymamáról, csak hogy hívők voltak. Isten elé vitték a kis Timóteust, és Timóteus hitre jutott. Hogy ez micsoda erőt ad egy családban, ahol legalább egy ember van. Én így adtam hálát az édesanyám emlékéért. Uram, köszönöm, hogy az ő sok imádsága 30 évig könyörgött az Úrnak, hogy jussak hitre. És hálát adtam, és azóta is könyörgök minél több édesanyáért a gyülekezetben és az országban, akik hitben akarják nevelni, nem csak úgy, hogy valahogy, hanem hitben akarják Jézus Krisztus útján nevelni a gyermekeiket. És jön a másik családmodell. Filippiben a bíboráros asszony környezete. Mit tudunk Filippiről? Római település volt, és a kiszolgált katonák ott kaptak a jó szolgálatukért telkeket, meg házakat. Tehát tudjuk azt, hogy milyenek a kiszolgált katonák, éppen ezért még egy zsinagóga sem volt ott Filippiben. Tehát ilyen jó kis férfi társaság lehetett, és azt tudjuk, hogy ez viszont volt egy Lídia nevű, és itt istenfélőnek nevezi a Szentírás ezt az asszonyt. Ami annyit jelent, ugye, az még sajnos nem elég istenfélő, de még nem keresztjén, ugye? Nagyon sokan vannak, akik félik az Istent, ugye azt szokták mondani, hogy a sátán is féli az Isten, de ennyi, kész. De még nem volt kész a lelke arra, hogy keresztjénné váljon. És a 10. versben azt olvastuk, hogy oda hívott el minket az Úr, hogy prédikáljuk az evangéliumot. És drága ifjúság, ahova Isten küld, ott ő egyengeti előttünk az utat. Ezt én is megtapasztaltam, mivel engem Isten attól kezdve az összes szabad időmbe mindig a bátyámhoz küldött. Pedig lett volna sok más dolgom még, akkor még teljes állásba tanítottam. Tehát minden héten, amikor szabad időm volt, rohantam a testvéremhez. Tudtam, hogy nem szabad előtte beszélni se a betegségéről, se Istenről, de akkor is ott vagyok. És úgy mentem olyan imádkozó szívvel végig, hogy sokszor nem is tudom, hogy értem ki Budakeszére. Olyan elkészített alkalmak voltak ezek, hogy mint ahogy itt is elkészített alkalom volt, mert Pálék előtt, ugye mi történt Pálékkal? Lídia azonnal megkeresztelkedett, és még a házát is felajánlotta a szolgálatra, ugye? Hát nem egy csodálatos dolog. Nálunk az történt, hogy a sogornő, mivel előtte nevezték ki tanszékvezetőnek, annyira el volt foglalva, hogy szerencsétlen tényleg azt se tudta, rohangált mindenféle gyógyászokhoz, hogy hogy rákvíz, meg nem. Szóval tudjátok, amit mindenki, ebben mindenki beleesik, mert pláne, hogyha nem, még a hitben járók is sajnos, tehát a szabad idejében rohangált, hogy mit lehet segíteni a testvéremmel, mit lehetne, és mindenhonnan természetesen elküldték, és amikor hazaért este, boldog volt, hogy én legalább ott voltam, és a testvéremmel együtt lehettem. Egy alkalommal a testvérem azt mondja nekem, hogy te képzeld el, hogy mi történt. Szóval reggel kimentem a szokásos garázsos útra, ami a kertnek a végében van a garázs, tehát hátul. Azt mondja, és becsukom a garázsajtót, Enikő elmegy, és hó volt akkor. És azt mondja, és képzeld el, hogy mit találtam. Most már valaki bedobott, de hogy honnan. Mert ezt tudni kell, hogy az utca az nagyon messze van, egy keskeny hosszú telek. Tehát vagy jobbról, vagy balról valamelyik szomszéd. Ugye? Bedobta ezt a kis 100 éves imakönyvet, és egy ige volt benne. Hát, még azt tudni kell, hogy előtte egy hétig én külföldön voltam, tehát engem nem lehetett meggyanúsítani. Nem, egyébként nem is gyanúsítottak volna, de hát azt nem lehet azért tudni. És tehát én kizárt voltam. És megmutatja nekem a testvérem ezt, azért nézd, mit dobtak benne. Azt mondja, sajnos egy kicsit régies a szövege, mert 1902-ből való kis imádságos könyv, és az Ézsaiás 12.2, hát ez teljesen össze van gyűrve, mert haláláig a köntösében, a szószoros értelmében ez mindenhova mindig ott volt vele. Íme az én Istenem, az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, az Úr lőnékem szabadítom. Lehajtotta a fejét, és akkor, amikor mondta, hogy azt mondja, kár, hogy ez ilyen régies szövegű, akkor mit szólnál, ha hoznék neked egy olyan szöveget, amit esetleg élvezettel tudnál olvasni. És így meghajtotta a fejét. Tehát abban a pillanatban nyílt az ajtó, és én nem akart, úgy szerettem volna, hogy sok minden okosat mondani, de kötött az, hogy megígértették velem, hogy nem. Úgy, én ennél többet nem szóltam, de még hozzátette azt, hogy azt mondja, légy olyan kedves, hozzá nekem egy miatyánkat, és már úgy szégyenem, hogy már azt is elfelejtettem. És akkor én tudtam azt, hogy Uram, te ezt az embert munkába vetted. Gyerekkorában ő is itt az alapsorban hallgatott igét. Édesanyánk neki is beszélt Jézus Krisztusról. Ezért rettenetes fontos, hogyha ellenkezik az a gyerek, ha elrontja az egész gyerekórát, vagy a gyerek, akkor is hozzátok a gyerekeiteket majd, és a rád bizottakat, hogy hallja az Isten igét, a mag el legyen vetve. Higgyétek el, hogy én soha nem gondoltam volna, hogy az én maga biztos testvérem, akinek minden sikerült az életében, a fia külföldön nagyon híres balettáncos, és azon a karácsonyon éppen, amikor ez történt, mert karácsony előtt megkapta az új gyönyörű autóját, és megvette a repülőjegyeket, és üzent a fiának, hogy fiam, hogy most minden szerepet vállalj el, mert eddig mindig úgy mentek külföldre ki hozzá, hogy együtt legyen. De most látni akarlak végre táncolni. Úgyhogy a fia elvállalta az összes szerepet, amit lehetett, hogy na most jönnek anyáik, és na most anyáik nem mentek soha többet. Mert Istennek más volt a terve. És azon az a vadonatúj kocsijával az autóúton hazafelé éjszaka ellenkező irányba belement egy buszmegállóba itt a Budagyöngyénél, ugye át túloldalra, és hát azt 3 ember állt ott, azt hitték, hogy részeg, mert nem tudott megszólalni. Egy pillanatra leblokkolt az agyban az, ami jelzett már, és akkor mondta, hogy próbálta mondani, hogy új az autója, valószínűleg valami történt, de hát ez a 3 ember így intett, hogy azért részeg biztos menjen, és valahogy hazajutott, és aztán ugye már másnap vizsgálták, és kiderült. Tehát minden sikerült az életében. Soha nem gondoltam volna, hogy Isten ennyire rövid idő alatt, pedig senki nem mondta még akkor neki, hogy meg fog halni. Én azért könyörögtem Istenhez, hogy Uram, neked van hatalmad megmondani neki az igazságot, mert kevés az idő. És arra kértem Istent, hogy csak annyi időt engedjen, amíg megfér. Azt tudtam, hogy ez lehetetlen kérnék, hogy meggyógyuljon. Egy héten belül két orvos megmondta neki az igazságot. Az egyik az amerikai úti idegsebész, akiről elég is ő operálta, nagyon híres orvos. Őről azt tudni kell azt, hogy ő ne senkinek nem kerte. Azt kérdezte, hogy jaj, milyen érdekes, a műszerekről beszélgettek. De azt mondja, hogy milyen érdekes, hogy ma már célzottan egy milliméteres daganatra is tudnak sugarazni. És megbeszélték a gépeket, és akkor kérdezte a bátyám, hogy nekem most hova sugaraz, azt mondja magának az egész fejére. Azonnal tudta a testvérem, hogy miről van szó. Szóval ugyanezt történt a tüdősebésszel is, aki kiderült, hogy általános iskolai osztálytársa, és egymás nyakába borultak. És amikor kész volt a felvétel, és minden, akkor nyakába borult, és azt mondta Levente, de örülök, hogy nem lehet megoperálni téged. Ja, miért? Nem fog szenvedni. Szóval nem mondta meg az orvos, a körzeti orvos, nem mondta meg a sógornőm, de a testvérem legfeljebb azt nem tudta, hogy mennyi idő. És jó is, hogy nem tudta, mert Isten végül is aztán 11 hónapot adott a kettő helyett, és Isten csodálatosan munkálkodott. No, hát akkor itt tartottunk, hogy Lídia, ugye, Lídia, hogy Isten egyengeti az utat. És hogy Pálék előtt is ő egyengette, mert milyen nagy áldás lett ebből. Lídia megkeresztelkedett, és behívta a házába, és fölajánlotta az egész otthonát a szolgálat céljaira. De ahol a kegyelem megsokasodik, ott mindig számolni kell azzal, hogy megjelenik a kísértő is. Itt a történetben is látjuk, hogy bármi áron, de megakadályozni az evangélium terjedését. Ugye itt mi történt? A kísértőnek milyen eszközei voltak? A jövendő mondó lány, aki nagy pénzt hajtott fel az ottani vezetőknek azzal, ugye, hogy jósolt és jövendőt mondott. És tulajdonképpen itt megjelennek a jellegzetes mammon hívek, ugye, hogy a pénzről micsoda botrány tört ki, amikor ennek vége lett, mert a történetből látjuk, hogy érdemes megfigyelni, hogy Pál milyen határozottsággal parancsolja azt, hogy parancsolom Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, ugye? Ezekben az esetekben csak határozott nemmel lehet fellépni, amikor a sátán ilyen erőszakosan támad, és itt nincs helye a finomkodásnak, mert a sötétség fejedelmével játszadozni életveszélyes. Sajnos, amikor fiatal volt a gyermekem, én őszintén megmondom nektek, mindig megkérdeztem, hogy miről volt szó az ifi. Olyan sokszor jött az, hogy az ördögi bűnök, meg a mit tudom, a jóslás, miért kell magamba így, ugye, miért kell ennyit beszélni erről, amikor a 20. század vége volt akkor. Ugye a 20. század végén kultúrált, kiművelt emberfők, hát csak nem foglalkoznak már ilyen primitív dolgokkal. És ma, 21. század első évszázad, első 10 évének a végén azt mondom, hogy Uram, hála neked, hogy olyan sokszor beszéltél, olyan erőszakosan a fejükbe vertet, hogy ez életveszélyes. Hát ma nem lehet úgy kinyitni, én hála Istennek már csak irodót nézek, nem lehet úgy kinyitni egy televíziót, hogy nincs valami ilyesmi. Ilyen újságcikkeket olvastam az elmúlt hetekben, hogy új iparággá nőtte ki magát a jóslása, és sorolja föl, hogy ez új iparág. Ugye? Én az agráriumban dolgoztam egy életen át, ami 1988-ban 19,8%-ot reprezentált a GDP-ből. Ez az iparág 2010-re megszűnik. Egyszerűen tönkretették. Pedig egy olyan országban élünk, ami két Magyarország ökológiai és egyéb adottságai címén, és adottsága Isten ajándéka címén, két Magyarországi területet tudna ellátni élelmiszerrel. Ez az iparág eltűnik. És jön egy új iparág, ami majd hozzá fog járulni a GDP-hez, mert olyan pénzeket szereznek be ezek a jósok, a vációk. Egyszerűen nem tudom most felsorolni, de hát nyilván ti is hallgattok híreket, és tudjátok azt, hogy micsoda reneszánszát éli a sötétség fejedelmének ez a primitív iparága, idézőjelben mondom természetesen. Egy alkalommal, amikor a bátyámat meglátogattam, akkor már elég gyenge állapotban volt, kint feküdt a kertben, vastag pokrócok alatt, szundikált, és oda leültem mellé, és imádkoztam, amíg fölébredt. És láttam, hogy a földön lent, ott volt a kis Spurgeon, és fölvettem, és néztem, hogy hol tart, és olvasgattam. És ahogy fölemeltem, egyszer csak hullik ki belőle egy csomó, alá tettem a kezem, ijedtem be, teles-tele volt 4 levelű lóherével a Spurgeon. Hát nem tudom nektek elmondani, hogy mit éreztem, de ez az, amikor, ahol elkezd munkálkodni a kegyelem, ott azonnal megjelenik a sátán. És hát azt tudtam, hogy ő ilyen először is primitívségnek tartja, de tudtam, hogy ő ez biztosan nem ő volt, hanem egy idősebb hölgy vigyázott rá napközben, és berohantam hozzá, és számon kértem tőle, és olyan határozottsággal egy idősebb hölgytől, amit ha visszagondolok, nem lett volna ildomos, de én rá kiáltottam, és azt mondtam, hogy amikor bevallotta, azt mondta, hogy a Leventének annyira nagy szüksége van szerencsére, ugye, akkor azt mondtam, hogy ha nem hagyod abba, elkárhozó. Én olyan megdöbbent arcot nem láttam egy idős hölgynél, hogy mer neki egy fiatal ember. De ugyanakkor fejen ütötte ez a mondat. Soha többé nem volt aztán probléma ez, és figyelmeztettem a testvéremet is finoman, természetesen. Ő észre se vette, szóval nem oda volt betéve, hanem másik oldalakra is. Hát ő nem volt olyan ügyetlen, mint én, de azért fontos arra odafigyelnünk, hogy ahol az Isten kegyelme elkezd valamit munkába venni, ott mindig számítania kell arra, hogy a sátán is ott van, és próbálkozik megrontani, mint ahogy itt is. Ugye mi lett a következménye? Pálékat teljesen ártatlanul hatóságok elé viszik, előjáróságok elő, megbotozzák, meggyalázzák, hát gondoljátok el, hogy a ruhájukat letépik. Ugye ez a testnek a meggyalázása, ugye a szemérmes emberről letépik a ruhát, és börtönbe, kalodába zárják őket. De nehogy véletlenül meg tudjanak szökni. És az jutott nekem eszembe, hogy a hívő embernek a hitetlen közeg, az tökéletesen olyan, mint a kaloda. Ugye az ember úgy érzi, hogy mozdulni, levegőt nem kap, mozdulni nem tud, kezelába megkötve, és most mit tegyek, Uram? És itt a példa, ugye, hogy mit kell csinálni, mert megjelenik ugye a harmadik modell, arra, hogy lehet hitre jutni, a börtönőr, ugye, megjelenik a színe. De azért egy percen még itt álljunk meg. Az, hogy a hívő embernek ez a kaloda sors, hogy anélkül, hogy bármit tenne, megalázzák, megszégyenítik, ezt Jézus nekünk előre megmondta. Ő nem mondta azt, hogy langyos lubickolás lesz az életünk, hanem Pál is nagyon sokszor sorolja fel a 2 Korintus 11-be például, hogy mi minden szenvedésben volt része a hitéért. Vagy például a János 16.33, e világon nyomorúságtok lészen, de bízatok, én meggyőztem a világot. Mert ha ez nem így, és hogy ez mennyire, ugye kicsit az ember gondolkodik, hogy na most hát ez hogy is van? Ha nem így lenne, akkor a kereszténynek lenni azt jelenti, hogy életbiztosítás, akkor tele lenne minden templom. Ugye? Tehát ez természetes, hogy de tovább megyek, gondoljunk bele, hogy mi lett volna, ha Jézus bebiztosította volna magát a nyomorúságukkal szemben. Milyen jó, hogy nem így tette. Pálék ott a börtönben, a kalodában teljes békességben voltak. És ez a békesség, ez miben fejeződött ki? Hogy szívből tudtak imádkozni, és énekkel dicsőíteni az Istent. Ugye, amikor nagy, na nem tudom, hogy észrevettétek-e a saját életetekbe, de én például minden nehéz esemény előtt, mikor megyek, nem veszem észre, csak magamban az, hogy szól az, hogy mind jó, amit Isten tészen, szól a fülemben az ének, amikor nehéz napra indulok el. Nem tudom, hogy ilyet már tapasztaltatok-e, van-e ilyen, pedig én ezt nem gondoltam végig, csak megyek az úton, és éneklem, hogy mind jó, amit Isten tészen. Hát még nem hangosan, mert akkor nagyon nevetnének az emberek, de itt belül énekel a szívem. A sötétben is Páléknak sugárzott a hitük, és a rabok csendben figyelik. Ez se természetes. Hát gondoljatok bele, hogy a ma szegedi börtönben mi lenne, ha egy ilyen esemény történne. Minimum valaki kezdeni ütni, verni a falat, és azt mondaná, hogy kus, aludni akarunk. Teljes, nem döbbenetes? Teljes csendben figyelik, hallgatják őket, írja a Szentírás a rabok. És akkor egyszerre megmozdul a föld, és lehullanak a bilincsek. Nem tudom, testvéreim, hogy átéltetek-e már ilyen bilincseket oldó imádságot. Én életemben egyetlen egyszer. Amikor egy este a sógornőm olyan rettenetes fáradt volt, hogy fekete szívével injekciózták, 38 kilóra lefogyott, egyébként is vékony, de rettenetesen. Szóval láttam azt, hogy most nem is tudom, hogy mi lesz itt, hogy a sógornőmmel lesz baj, vagy a testvéremmel. És egyszerűen Isten arra indított, hogy azt mondjam a sógornőmnek este 9:30, máskor el szoktam jönni, hogy mit szólnál, ha egy éjszakára fölmennél az emeletre, és te ott alszol, és én lennék itt a Leventére, nem mennék haza. Ehhez tudni kell, hogy ő egy zárkozott egyéniség, és nagyon klasszul tartja magát, és megoldjuk a problémát, ilyen típusú ember, és ő ezt komolyan is gondolja, nem újból mondom, ő tényleg mindig. De ebben a szituációban, mivel ezt nem én mondtam, mert eszembe sétott, nem is készültem másnap, tanítani kellett volna, mert semmi nem volt nálam, de a lélek indított. Ez úgy kijött belőlem, a Szent Lélek, egyszerűen én se tudtam, hogy ez hogy jött ki most innen, és a sógornőm a vállamra borult, és sírva fakadt, és azt mondta, hogy köszönöm. És én ott ültem a bátyám mellett egész éjjel, és először 11 óráig csendbe imádkoztam mellette, és egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy imádkozzunk. Hát ezt az éjszakát én nektek elmondani nem tudom. Ő azt az imádságot, a mi atyánkot mondta, előről, hátra, hátulról, előre, de mindig egyes szám első szemébe azt a két sort, hogy bocsásd meg a bűneimet, és szabadíts meg a gonosztól. Ő akkor már agyilag is elég beteg volt, tehát zavarosan hol összekeverte a sorokat, de ezt az imádságot, ennek minden sorát lehetett látni, hogy ő ezt már megrágta Isten előtt. Egész reggel 4 óráig, mond egyre hangosabban, akkor kezdtem érezni, hogy itt valami nem stimmel már, és próbáltam csitítani, hogy Levente, halkabban, most már az Úr Jézus, hogyha csak magadban mondod, most már azt is hallja, féltem, hogy fölébred a kiabálásra a sógornőm, és hát rettenetesen féltem, hogy mi történt volna akkor, hogyha ilyen szituációban erre ébred. És akkor lehetett látni, hogy ő megköszönte, hogy köszönöm, jaj, de jó, akkor már, hogy most már nem kell, úgy éreztem, hogy ez fontos, hogy ő mondja, hogy magadban mond az Úrnak, hallja az Úr az imádságodat. Reggel 4 órakor elaludt, én azt hittem, hogy elaludt, elvesztette az eszméletét. Még 2 napig élt, de többet nem tért magához. Isten ilyen kegyelmes volt hozzá. És a történetünkben a foglyok nem szöktek meg, a börtönőr nem követett el öngyilkosságot, helyette az üdvösség útja iránt érdeklődött. És mit csináltak Pálék? Semmi más, csak fogták a segélykiáltást. Abban a pillanatban nem azt mondták, hogy na innen rohanjunk, szabadság, lejött a bilincs a lábunkról, menjünk innen, ahol ilyen boroszobáltak, igazságtalanul velünk, hanem csak odafigyeltek az Úrra. Semmi nem számított a körülményekből. Mit mondott? Az üdvösség iránt érdeklődnek. Vették az adást, hirdették az evangéliumot a börtönőrnek és a háza népének, és mi lett az eredmény? Megkeresztelkedtek, és ez mit jelent? Hogy a megtérést nyilvánosan is vállalták. Mert bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. És helyettük Pálék ezt nem tehették meg, mint ahogy én sem tehettem meg, bármennyiszer elmondtam az Úrnak, hogy bocsásd meg a bűneit. Sajnos ezt én ő helyette nem tehettem meg. Minden háza népéhez tartozónak, a tiednek is, és az ottaniaknak is, és az enyémeknek is személyesen kell megvallani a bűneit, bűnbocsánatot elfogadnia, hogy üdvözülhessen. És akkor bizonyos, hogy örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átmegy a halálból az életre, János 5:24, ez Jézus ígérete szerint. Talán nevetséges, hogy azt mondom, de majdnem örvendeztem a temetésén. Olyan fantasztikus lelki fölszabadulás volt számomra az, ami történt. Az, ahogy Isten, láttam azt, hogy ehhez nekem tényleg semmi közöm nem volt. Ahogy Isten munkálkodott. Ahogy megrágatta velem ezt az igét, hogy ez nem úgy van, hanem figyelj rám, és majd én mondom, hogy mit csinálj. Minden lépésen keresztül végig gondolva vissza, hogy vezetett Isten. Olyan hálás voltam Istennek, és erről az igéről, amit felolvastam nektek az Ézsaiásról, szólt Isten igéje, és három színház, több száz színész, aki talán soha nem hallott élő evangéliumot, hallhatta Isten igéjét, és azt elmondta ott a lelkész, hogy a Levente az élete utolsó évében a Szentírást olvasta. És az egyik színész döbbenetes, hogy Kosztolányának van egy nagyon szép, hosszú, most hirtelen nem teszem be a címet, de az utolsó mondatára emlékszem. A viaskodó ember az Istennel és a világgal. Erről szól az egész monológ. És az az utolsó mondata, hogy amikor rájön arra, hogy de én ezen a földön mégiscsak egy nagy úrnak a vendége voltam. Tehát Istennek. Szóval ennél jobban, hogyha megszerveztük volna, nem lehetett volna a bizonságtételt, szégyellem magam, hogy nem tudom a címét. Igen. Szóval ezt mondta ott el az egyik nagy színészünk. Olyan döbbenetes volt, hogy mintha megbeszéltük volna, Isten összevágta a képet. És most ebből az egészből azt szeretném nektek mondani, mivel a bátyám színházi ember volt. Tudjátok, hogy nagyon érdekes, hogyha ezt valaki megrendezné, ugye milyen nagy hiba lenne, hogy a főszereplő a Pál lenne, ugye? Hanem kik lennének a főszereplői az eseménynek. Ugye, hogy az Istennek a kis szolgácskái, a kis mentősök. Ugye, akik vették az adást, oda szaladtak, oda vitték, ahova kellett, a beteget, ugye, Jézushoz, a többit már rábízták, és amikor jött a következő, akkor mentek tovább. A Páléknak ez volt az egész élete, és ebből tulajdonképpen számomra az vált üzenet, hogy ez a mi életünknek a szolgálat, nem kell semmi más csinálnunk. Csak figyelni a irányító központra, akkor viszont, amikor ő szól, akkor oda menni és azt mondani, amit ő mond, nem azt, amit mi akarunk, hogy térj meg, fejbe vágni vele, mert nem, mert azzal csak eltávolodjuk. És nem kis feladat. Ez a mentős hivatás. Ez a mi hivatásunk a Földön. És aztán vissza az irányító központhoz, és várni a következő feladatot. Összefoglaltam néhány gondolatban, hogy mi az, ami számomra ebből hangsúlyosabb vált. Az első az, hogy ne úgy olvassam a Szentírást, hogy kiragadok belőle egy igét. Ugye? Mert könnyen belenyughattam, nyugodhattam volna be, mert én hiszek, a testvérem is üdvözölni fog, és pont, ugye? Ebben a szituációban nagyon könnyű lett volna elcsúszni a banánéjön. A másik az, hogy nem örökölhető a kegyelem, ugye? Ha van egy hívő ember a családban, ha te vagy az egyetlen, nagyon legyél hálás Istennek érte, és köszönjük meg, és kérjük, hogy minden családban legalább egy hívő ember legyen. A következő, hogy Isten szavára figyelő, induló tanítványokat szeretne az Úr Jézus. Ugye? Azokkal tud ő együtt munkálkodni, ahogy Pálék is ilyenek voltak. Nagyon fontos, hogy milyen határozott fellépés volt az ördögi erőkkel szemben. Tehát nem lehet játszadozni, nem kell meghallgatni a nagy Váci utcai, nem tudom én, csoda ember. Ezt valaki mesélte, nem biztos, hogy így volt, de hallotta, hogy miről szolgálok, és azt mondja, te volt egy olyan ember a Váci utcában, akit bemutatott a televízió, hogy oda ment valaki, és mindent elmondott róla, ami az életéről, de olyan konkrétumokat, amit máskülben nem lehet. Ez az abszolút ördög, és pénzért, nagy pénzért ott minden, a Váci utcában a külföldieknek mutatta az ő nagy tudományát. De ezer ilyen dolog van, és erre én azt mondom, hogy na ez az, amit nekünk már, amikor egy ilyet meghallunk, akkor tessék oda menni, megnyomni a gombot, vagy azt az újságot letenni, és azt mondom, hogy na, én ezzel az újsággal befejeztem. Nekünk érdeklődni se kell ilyen dolgok iránt. Nagyon veszélyes, és egyre veszélyesebb. És ez hetek óta halljuk az Isten igéjéből, a Jelenések könyvéből az utolsó idők jelei abszolút mértékben. És az utolsó pedig ez a mentős attitűd, hogy ezt kéri tőlünk az Úr Jézus, hogy csodálatos hivatás, hogy vedd az adást, hogy hol van szükség rád, oda viszont menjél, és tedd, amit Isten mond, és utána visszahúzódni csendbe, és várni a következőt. Hát így lehetséges az, hogy a Timóteus családjában is hitre jutott valaki, hogy a bíboráros lány asszony egész környezete keresztjénné lett, megtért, és beállt a szolgálatba, és egy abszolút pogány környezetben élő börtönőr megtért a háza népével együtt, és örvendezett. Isten áldja, hogy a ti életetekben is valamelyik családmodell megvalósuljon. Én ennyit szerettem volna elmondani. Ha van kérdésetek, szívesen állok rendelkezésre.
Nem tudom, hogy a személyesként nem kicsit megmondani, hogy a sógorn után a változás után valami...
Jó, nagyon jó kérdés, végül is azért mondtam el, mert el lehet mondani. Nem. Nagyon sokat változott, de még mindig ott tart, hogy mit tettünk mi. És itt megint azt kell mondanom, hogy ők tényleg nagyon-nagyon rendes emberek. Szóval én nagyon őszintén megmondom nektek, hogy én lehet, hogy azért, mert nem sok házasságban látok bele itt, nem, azért belelátok egy párba, de olyan szépet, olyan szentet és olyan tisztát, mint a ővék, nem. Szóval tényleg, hogy mit tettünk mi, hogy Isten így, szóval sajnos még itt tart, de már nem olyan kemény. És a másik, hogy szinte nincs olyan 10 nap, hogy nem kér meg arra, hogy menjünk le együtt, ugye rengeteg dolog a nyakába szakadt, ugye Ábrahám egy nyaralótól kezdve minden, ami a vitorlás, ami legyen, meg szóval mindenben mindig, mintha a férje lennék, gyere segíts, mit csináljunk, hova vigyük, hol. Szóval nagyon jó lett, sokkal melegebb a kapcsolat, mindig jó volt köztünk, mindig nagyon tiszteltük, szerettük egymást. Még egyelőre itt tart. Nagyon nagy imaharc folyik érte, és hát a fia is egyébként, aki kint van külföldön a balettáncos, ő is közöttek való volt. Hát tulajdonképpen a fiú még közelebb áll már az Úr Jézushoz. Valahogy. Szóval ő már elfogadta azt, hogy Istennek ez volt az akarata, és hogy hogy ez milyen nagy ajándék, hogy egy ekkora ajándékot kaptunk az életbe, hogy ilyen édesapám volt. Szóval ő közelebb áll az Úr, ő sem jutott még hitre. Még egyelőre a sógornőm a szenvedés miatt kemény. Na most tudni kell azt, hogy 10 nappal a bátyám halála előtt az édesanyja is meghalt. Úgyhogy ez még a teteje volt, mondjuk ő idős volt, de a kettő együtt már sok. Szóval gondoljatok bele, hogyha még nem is hívő valaki, ugye, és ráadásul ugyanabban a lakásban történt az esemény, úgyhogy de tényleg sok volt a sok, ami érte, de hiszem azt, hogy csendes szeretettel és imádsággal, és tényleg egyelőre csak segíteni, vagy azért ő tudja, hogy én mit csinálok, ő tudja, ő a programjaimat is tudja, tehát például most azt is tudja, hogy most én egy ifjúsági körben vagyok, mert el akart vinni magával valahova egy kiállításra. És akkor mondtam, hogy ez nekem, ne haragudj, most fontosabb. És akkor azt mondta, hogy de jó neked, hogy neked van valami, ami kitölti az életedet, de én miért élek? És akkor az ember akkor finoman, ugye, de nem lehet abban a pillanatban, hogy ha lerohannám, akkor én úgy érzem, hogy bezárulna az ajtó. Türelmesen kell kivárni, és őt minden nap oda kell vinni az Úr Jézus. Ezért az imalista, higgyétek el. Szóval sokáig mosolyogtam én is az imalistán, hogy miért kell imalistát, hál' Istennek nincs Alzheimer-kor, meg tudjuk jegyezni. Nem. Vannak olyan fontos dolgok, amiket igenis föl kell írni, sorolni kell az Úr elé, hogy ez most nagyon fontos, Uram, hogy ezt semmiképpen nem akarom egyik nap sem elfelejteni, eléd vinni, hát ő is az egyik ilyen.
És az Ántérje?
Ő... Én 5 éves kora óta egyedül nevelem a gyermekemet. Sajnos ő nincs.
Születetett... Értem mondani, hogy nagyon jó emberek, akik nem szentélnek meg.
Hát azért, éppen azért, mert úgy érzik, hogy nincs szükségük Istenre. Ők sokszor így a fejemhez vágta a testvérem, azt mondja, én nem ülök reggeltől estig a pasaréti lépcsőn, de úgy élek, ahogy egy hívő embernek élnie kell. És ezt teljesen jogosan vágta a fejemhez éveken keresztül sokszor. Tehát úgy érzem, ráadásul sikeresek, jó emberek, tehát nem törik be az ajtót, nem tartanak 3 szeretőt, nem lopnak, nem. Na de ez nem az, sajnos, erre mondja az ige, hogy van olyan út, ami úgy látszik, hogy a helyes útnak tűnik, de mégis a vége a kárhozat. Mert Isten látja a lelkünk belső. Lehet, hogy az önteltség, nem tudjuk. Isten látja előttünk azt a bűnlistát, ami távol tartja tőle. Hát valami mégiscsak volt. Szerintem az a nagy sok sikersorozat, ami az élete volt, hogy minden sikerült. Anyagiakban is, meg a gyereknevelésben is, a házasságban is. Akkor minek nekem az Isten? Ez a nagy becsapása a sátánnak, ez a mamon. Ugye, hogy miért ne kell Isten, te tudsz attól rendesen élni, ha nem követed az Úr Jézust akkor is. Ez a nagy becsapás. Szóval ez, itt kell érezni a háttérbe azt, hogy ho-ho, vigyázz. Hát az unokáim azért már hál' Istennek már ide járnak, úgyhogy az már egy jó jel, hogy 2 kis unokám van. Egy 7 éves, meg egy 2 éves. Istennek legyen hála, meg nagyon nehezen jöttek. És nagyon megszenvedtünk érte, de Isten nagyon kegyelmes volt. És azt is azért ezt bizonyságtételként hagyd mondjam el, hogy a lányom nagyon-nagyon sokat babát elveszített, meg volt olyan baba, aki 9 hónapos a szülés előtti héten halt meg a méhében. Szóval rengeteg szenvedésen ment a lányom keresztül, míg Isten megadta ezt a gyereket. Na most a második babánál, aztán keresték az okokat, na, ezt nem fogom elmondani, de egy a lényeg. Egyszer csak a gyülekezetből egy orvos Amerikába járt, mennyire fontosak a lelki kapcsolat. Amerikából jön egy telefon. Dóri, Dórinak hívják a lányomat. Dórikám, megvan a betegségednek a kulcsa. Hozom haza Amerikába. Azt hittük, hogy megbolondult. Nagyon aranyos volt. Na most ráadásul ez egy immunológus gyerekorvos. Tehát nem is nőgyógyász. Na mindegy, a lényeg az, hogy hazajött. És addig mondta ezt, hogy ezt, neked erre van szükséged, mert én már évek óta tanulmányozom a te problémádat, hogy meggyőztük az orvosokat is. Ehhez persze kellett az immunológiai klinika, kellett a nőgyógyászati klinika, és kellett ez a fiú, aki külföldön lesz, hazahozza ezt a csoda immunrendszer erősítő valamit. De hát ez nem került ingyen, amikor az én lányom az elsőt kapta, az 330 ezer forint intenzív osztályon adják, szóval nem egy könnyű dolog. Na végre, amikor ez a három szerv összefogott, hogy akkor próbáljuk ki, akkor hát ugye én tudtam, hogy intenzív osztályon adják, és este kellett bemennem a kórházba a lányomért, és a nővér mondja, kiszól, hogy egy fél óra múlva kész a lányom, és vihetjük haza, és legyek szíves lemenni a pincébe, az irodába, és fizessen ki az árát, ugye ezt a 330 ezer forintot, és én boldogan mentem le, és beálltam a pénztárba, ahol egy rettenetes miszk, mogolva, bocsánat, banyuska ült, és mondom neki, hogy még jöttem, és hogy szeretnék gyorsan, mert fél órán belül el kell vinnem a lányomat, és akkor mondja a nevet, mondom, mérgesen nézi a papírt, és mondja, mit akar maga itt, azt mondja, ez már rég ki van fizetve. Mondom, azt mondom, elnézte a sort, mert ilyen sok sorocska volt. Biztos, hogy elnézte, mert mi nem voltunk még itt, most vagyunk itt először, és most szólt a főnővér, hogy fél óra múlva, és mondja még egyszer a nevet, és mondja, hát kik van, és ott kilöpte az egész aktát az ablakon, és azt mondom, egyszer nézem az aláírást. Dr. Szolnoki Miklós, az orvos, aki behozta ezt a gyógyszert. És azért azt szeretném neked mondani, hogy ettől kezdve viszont akkora lökést adott, és azonnal rendben volt a baba, hogy ettől kezdve Magyarországon bevezették, és ettől kezdve a TB, akinek hasonló problémája van, most már kifizeti a következőt már nem kellett kifizetni, három vagy négy infúziót kapott a lányom, és azt már gyakorlatilag a TB fizette, és így az egész országba bevezették ezt a módszert. És ami ehhez még hozzátartozik, hogy 10 évvel ezelőtt már ez az orvos nagyon sokat imádkozott Kálmán bácsiért is, tudjátok, az ő betegségéért is. És akkor elmondta nekünk, mert nagyon jóban vagyunk, hogy Ő tudná külföldről hozni valamit Kálmán bácsinak is, ilyen, nem olyat, mint az én lányom, az kell másról, de valamit tud. Hát természetesen tudjátok, hogy mit mondtak itt az orvosok, hogy hova küldtek minket. És fél éven keresztül imádkoztunk egy páran, akik tudtuk, nagyon kevesen, hogy Uram, ha te akarod, ha te minden falat föl tudsz törni. Képzeljétek el, hogy Kálmán bácsi akkor volt, nem tudom, ez már majdnem 10 éve, olyan beteg volt, hogy szóval az orvos is azt mondta, hogy na jó van, hol az az orvos, hozol, amit akar, mert nincs mit tenni. Akkor nagyon-nagyon mély állapotban volt Kálmán bácsi. Mit csinált Miklós? Felült a repülőre, kirohant a gyógyszertárba, behozta, mert ehhez persze engedély kell meg. Szóval nem csak úgy van, hogy kimegyek és megveszem, hanem orvostól orvosig engedély, igazolás. Behozta, másnap beadta Kálmán bácsinak ugyanígy egy intenzíven egésznapos infúzió. Más persze. Másnap fölült, azt mondta, hogy éhes, lement a láza, és azóta 10 éve itt van köztünk egészsége. Kapja a gyógyszert, az természetes. De hogy Istennek ilyen eszközei vannak, nem is tudja senki, hogy ez a fiú létezik. Szép csendben ment, tovább vette az adást, elintézte, és a többi már az Isten útja. És ez a kegyelem.